Folytatódik az Epe Rádió sorozata, ahol az OTDK-s helyzetekkel beszélgetünk, és most ezúttal vendégem Vég Veronika, aki az egyetemünk oktatója és mellette újságíró. Szia Vera, és köszönöm, hogy itt vagy.
Ja, és én is köszöntök mindenkit, köszönöm a meghívást.
Bár azért szövezzük le, hogy a te OTDK-s dolgozatod, az a mesterszakos szakdolgozatod, aminek a neve az, hogy újságírók helyzete a magyar médiában, melynek címe reped az üvegplafon, és törik az üvegfal. Beszélgessünk kicsit először is egyáltalán a témaválasztásról, hogy honnan jött ez a téma neked. Én amennyire látom, hogy manapság akár így a hazai és a nemzetközi szakirodalomban nagyon trendi téma lehet így az ilyen identitáspolitikával foglalkozni, és én valamennyire ezt is ide sorolom, ezt jól érzem?
Egy kicsi pontosítást azért mondanék. A szakdolgozatomból lett valóban az OTDK dolgozatom. Én tavaly tavasszal végeztem az ELTE Média mesterszakán, és a szakdolgozatomnak a címe az újságírónők helyzete a mai magyar médiában, és ezt egészítettem ki az OTDK dolgozatomban egy nagyon beszédes alcímmel, az, hogy reped az üvegplafon, és törik az üvegfal. Ezt azért tettem, mert már magában sejteti a dolgozatnak a két nagy eredményét. De az, hogy én hogyan kerültem a témához, az már egy kicsit kacifántosabb történet. Szerintem, aki szakdolgozatot adott már le, az nagyjából ismeri a történést. Alap- és mesterszakon is két témajavaslatot kell tenni, és lehet felállítani egy priorizációs sorrendet, azonban az egyetem dönti el, hogy utána melyik lesz az a téma, amit neked hallgatónak fel kell dolgozni. És nekem ez a második volt a listámon, és akkor nem értettem, hogy az egyetem miért ezt választotta. Én akkor a szakmámhoz kicsit kapcsolódóan egy ilyen ki a recept sztorit szerettem volna feldolgozni. Én gasztroszerkesztőként dolgozom, és ezért gondoltam, hogy könnyebbség lett volna, hiszen tudom a munkámhoz kapcsolni, talán egy kicsit közelebb kerülhetek a témához. Ennek ellenére az egyetem, a tanszék a második témát választotta. Ez pedig egy ilyen újságírónő kutatás volt, és teljes joggal választotthatta ezt a tanszék, ugyanis ez az a téma, aminek ma jelenleg relevanciája. Ez az a téma, amit közel 20 éve nem kutattak. Az utolsó hasonló kutatás 2002-ben készült, és Margit Patricia szintén volt ELTE médiás hallgató készítette. Tehát ez egy olyan feltáratlan terület jelen pillanatban, amit érdemes volt kutatni, és nagyon büszke vagyok rá, hogy tényleg egy olyan dolgozat születhetett meg, mind a konzulenseim segítségével, mind azzal a kutatással, amit nekem sikerült elérni, amire valóban büszke tudok lenni, aminek valóban van értéke, és amit később utána OTDK dolgozattá is tudtam továbbvinni, fejleszteni. Vannak ilyen nagyon erős társadalmi változások, említhetjük a Women Power dolgot, említhetjük a gender kérdést, de nekem nem ez volt az elsődleges célom. Nekem az volt az első benyomásom, és azért kezdtem el ezzel a témával foglalkozni, mert a már említett 2002-es tanulmányban azt olvastam, hogy az újságíró nők azok egyfajta hierarchikus rendszerbe vannak zárva, amit elsősorban férfiak uralnak, és nagyon nehéz feljebb lépkedniük a ranglétrán. Ennek ellenére én 20 évesen úgy kerültem be a médiarendszerbe, a médiaszektorba, hogy szerkesztői pozíciót kaptam. És akkor ledöbbentem, hogy akkor ez most hogyan lehetséges, hogy ez nekem hogy sikerült, és rájöttem, hogy alapvetően, amit olvastam, az a hírmédiára vonatkozik, a női lapok szerkesztőségét, a divatlapokat, és akár az ilyen hasonló nőies témákat, mint a gasztró, azokat el kell különíteni, ugyanúgy, mint másik oldalon a férfias dolgokat, a férfias témákat. Ennek ellenére rá kellett jönnöm, és ezt egy kutatással alátámasztanom, hogy igenis manapság már nők is juthatnak magasabb pozícióba. Igen, manapság már hírmédiában nők is lehetnek főszerkesztők, hiszen erre is van jelenleg példa, és ezért adtam ezt a beszédes alcímet, hogy reped az üvegplafon, és törik az üvegfal, hiszen már nem csak magasságban érhetnek el nagyobb csúcsokat is az újságírónök, hanem a témák teljes szélességét is lefedhetik.
Ugyebár te két kérdésre szerettél volna igazán választ találni, az egyik ugye médiában, azonos a hírmédiában van jelentősége annak, hogy az újságíró nő, és a másik pedig az volt, hogy megmaradhat ez egy férfias szakmának. Tehát itt én tényleg is értem azt, hogy ez egy ez egy exkluzív téma, ugyanakkor hogyan kezd az embernek ki egy ilyen folyamatnak, hiszen azért, ahogy te is céloztál az előbb, van egyrészt egy empíria, amit te is magad vagy pozitív, vagy negatív irányba érzel, és van ennek egy szakirodalmi megfelelője, amit azt mondod, hogy ebben korábban, tehát régebben kutattak, akkor 2020-ban vagy 2021-ben hogyan kezd az ember keresgélni és felépíteni egy ilyen nagy témát?
Ez is egy nagyon kacifántos sztori volt. Ugye mindenki szereti a szakdolgozatának a végére hagyni a szakirodalmi hátterezést. Na, nekem pont meg kellett fordítanom, elsősorban a konzulensem Munk Veronika segített ebben hihetetlenül sokat, ugyanis ő a konzultációk legelején, az első fél évben azt mondta, hogy én most elkezdem a szakirodalmi háttérrel. Tehát nekem le kellett ülnöm, bogarásznom kellett a netet, könyvtárba kellett járnom, hatalmas könyveket kellett hazahoznom, és ez azt eredményezte, hogy én egy olyan szakirodalmi hátteret építettem fel, amiben elsősorban vizsgáltam, hogy a magyar hírmédia hogyan épült fel, ebbe hogyan kapcsolódtak először az olvasó táborban nők, aztán már az újságírói és szerkesztői szakmában nők. Aztán egy kicsit tovább kanyarodtam, és érintettem a női lapok szerkesztőségét, ugyanis ezek voltak azok a területek, ahol elsősorban felbukkantak az újságírónők szervesen, és aztán, amikor ezen túlléptem, akkor érezhetően jött egy változás, hogy már a hírmédiába is bekapcsolódhattak. Ekkor már a nők az újságírói szakmában is tömegesen megjelentek, és amikor már ezt a területet is feltérképeztem, akkor néztem meg, hogy milyen hátrányosságokat szenvednek el az újságírónők. Tehát itt jött be például az üvegplafon problémája, és emellett a csöpögő vezeték jelensége, ami azt jelenti, hogy az újságírói, és nem csak az újságírói, hanem a tudományos szakmában is hihetetlenül nagy mértékű a pálya elhagyók száma, elsősorban a család alapítás és az anya szerep miatt, és ide tartozik még az üvegfaj jelensége is, ami az újságírói szakmában azt jelenti, hogy a nők bizonyos szakterületekre vannak korlátozva. A hírmédián belül, mert én elsősorban a hírmédiát jelöltem meg fókuszpontnak, az a tapasztalat volt egészen 2002-ig is, amit Margit Patrícia is leírt, hogy a nők azok elsősorban a soft témákban tudósítanak. Tehát övék marad a művészet, a kultúra, az életmód, és talán kimerül a közélettel. De hogy a hard témák, ezek a nehezebb témák, azok férfias területnek számítanak. Ilyen például a bűnügy, a gazdaság, a pénzügy, vagy éppen a politika.
Ezt ők akarják így, hogy nem érdekli őket, vagy ez mondjuk a szerkesztőség legfőképpen egy felelős szerkesztő, napi szerkesztő, vagy akár hírigazgató döntése az, hogy nők nem nyúlnak ilyen témákhoz.
Most szerencsére fel tudok hozni egy ellentétet válasznak. Én 12 újságírónővel készítettem interjút, ez volt az én módszertanom a szakdolgozatomban, és a 12 újságírónő mind hírmédiában dolgozik. Van, aki szerkesztő, van, aki beosztott újságíró, de azért, hogy mindenképpen diverzitást vegyek le, beszéltem videós újságíróval, de gyakornokokkal is. És manapság, legalábbis az interjú alanyaim szavai alapján, manapság már megszűntek ezek a férfias nőies területek. Mindenki, vagy szinte mindenki azt mondta, hogy a jobb helyeken, az általuk tekintett jobb helyeken és jó szerkesztőségekben nem szabad különbséget tenni. Tehát többnyire azt vallották, hogy az újságírói szakma egésze témáktól függetlenül egy nemtelen neutrális közeggé vált, ezáltal pedig nők és férfiak is dolgozhatnak akár politikai témában, hogyha nekik van erre affinitásuk. És külön kiemelték nagyon sokan, hogy azért az általuk jónak tartott szerkesztőségekben van meg ez a gyakorlat, mert igenis ők kimehetnek tüntetésekre, igenis mehetnek akár háborús övezetekbe tudósítani, hogyha erre van affinitásuk. Elsősorban nem nőket fognak megkérdezni, Ezt többen leszögezték, ennek ellenére, hogyha az értekezleteken, a szerkesztői megbeszéléseken jelentkeznek a témákra, akkor nem fogják azt mondani a szerkesztők, a felelős szerkesztők, hogy nők, mivel nők, ezért nem tudósíthatnak a témában. Ennek ellenére 2002-ben még más volt a gyakorlat. Akkor Margit Patrícia, aki szintén újságírónőkkel beosztott és magasabb pozícióban lévő újságírónőkkel készített interjúkat, tehát nagyjából hasonló módszertannal dolgozott, mint én. Nálunk az interjú készítési technikák különböztek, mert ő standardizálta a kérdéseket. Én viszont hagytam magamnak egy kis szabadságot, és ilyen félig struktúrált interjúkat készítettem az újságírónőkkel. Azonban 2002-ben Margit Patrícia azt írta le, hogy az újságírónők azok tényleg bizonyos szakterületekre vannak korlátozva. Tehát nem biztos, hogy ők mehetnek akár politikai, akár gazdasági, vagy éppen pénzügyi témában tudósítani, vagy interjút készíteni. És Margit Patríciának a kutatásában az is hihetetlenül számottevő volt, hogy az újságírónők nem csak azt mondták, hogy a témák szélességében vannak korlátozva, hanem magában a szakmai rendszerben rögzült hierarchiában is. Tehát, hogyha ők mégis szerkesztői pozícióba jutottak, ami nagyon ritka és tényleg nagyon különlegesnek számított, akkor az újságírónők azt vallották, hogy szerintük férfiasnak tekinthető, tehát a társadalmi normarendszerben férfiasnak tekinthető tulajdonságokat szükséges felvenni ahhoz, hogy tiszteletet harcoljanak ki maguknak, és hogy tulajdonképpen érvényesülni tudjanak a szakmában. És ezért volt az, ami Margit Patrícia kutatásában nagyjából egy végpontnak tekinthető, hogy ő férfias szakmának könyvelte el az újságírást. Ennek ellenére én arra jutottam, amit kétféle szempontból is meg lehet közelíteni. Mondhatom én is azt, hogy az újságírás férfias szakma maradt, hiszen mindig is az volt, és valószínűleg a jövőben is az lesz, mert a történelmi rendszere, a történelmi gyökerei addig nyúlnak vissza, hogy elsősorban férfiak űzhették, és nagyon későn kapcsolódtak be a nők az újságírásba. Ennek ellenére én egy kicsit pozitív oldalról szeretném megközelíteni ezt a témát, és azt szeretném mondani, hogy az újságírás mára már nem férfias szakma, mára neutrális közegnek számít, ahogy több interjú alanyom is elmondta. Ennek ellenére valóban sztereotipikusan férfiasnak tekinthető tulajdonságok szükségesek hozzá. Ilyenek például a határozottság, az erőteljes fellépés, a folyamatos törtetni akarás, és maga az a tudat is, hogy ha újságíró vagy, akkor bármikor elkaphat a munka. Tehát ünnepnapokon, szabadnapokon, hétvégéken is kell dolgozni. Vagy éppen, hogyha a világban történik valami az éjszaka közepén, akkor igenis ki kell menni, akár ha fotós, videós újságíró vagy, ki kell menni és el kell készíteni a felvételeket, mert ezek múló dolgok. Vagy hogyha újságíróként tudósítasz egy helyszínről, akkor nem te döntöd el, hogy az esemény mikor van, hanem alkalmazkodsz hozzá. Úgyhogy ilyen szempontból tényleg van egy szegmense a szakmának, elsősorban a habitus kérdése, ami valóban férfiasnak tekinthető, de én úgy gondolom, hogy maga az újságírói szakma a jelen pillanatban már nem tartható csak és csupán férfiasnak.
Hogyha kicsit így ugrunk egy negyed az időben, akkor ugyebár ebből elkészült egy olyan fajta dolgozat is, ami ugye bekerült az OTDK-ra, és szerintem önmagában mai napig az embereknek van egy ilyen képe a kutatásról, hogyha azt mondom, hogy akinek az egyetemen kutat, akkor mondjuk egy ilyen 50-60 év körüli ember képzelnek el, aki bújja a könyveket, és ehhez képest látszik akár az OTDK-ból, akár most a te esetedből is, hogy ez a fiatalok számára is úgy néz ki, hogy egy trendi foglalkozást lehet kutatni, és továbbra is téziseket felépíteni, hipotéziseket, aztán azokat vagy megcáfolni, vagy alátámasztani. Ilyen szempontból te mennyire kaptál ahhoz kedvet, hogy a jövőben is még kutass, vagy ez most csak egy egyszeri alkalom számodra?
Én szeretnék a jövőben is kutatni, sőt nem titkolt célom, hogy én szeretnék a doktori iskolába jelentkezni. majd idővel. Most úgy érzem, hogy még nem vagyok felkészülve rá, még bővítenem kéne a publikációs listámat, konferenciákra kéne járnom, és most ebbe szeretném belevetni magam. Azonban a kutatás az jelen pillanatban tényleg egy nagyon trendi, nagyon szexi dologgá vált. Elsősorban szerintem ez azért van, mert semmi sem statikus körülöttünk, hanem minden folyamatosan mozgásban, folyamatosan változásban van. És én bízom abban, hogy bármi történik, annak van bizonyos tudományos háttere is. Tehát például én egészen egy évvel ezelőttig azt gondoltam, hogyha én doktori iskolába jelentkezem, akkor egy ilyen identitás kérdéssel és egy identitást körbejáró kutatással fogok jelentkezni, vagy kutatási tervvel fogok jelentkezni. Ugyanis van egy márka, egy sminkmárka, ami tulajdonképpen a repertoárjában és magában a hirdetési stílusában és marketing stratégiájában is azt hirdeti, hogy mindannyian egyenlőek vagyunk, ennek ellenére különlegesek. És a honlapukon is például, ahol hirdetik a termékeket, van, amiket a nők különböző színskáláján mutatnak be, de ugyanúgy férfiakon is. Ami egészen megdöbbentő jelen pillanatban, nem hinném, hogy a BTK-n tanuló hallgatók szemszögéből megdöbbentő, mert mi azért fel vagyunk készítve arra, és átvettünk bizonyos gondolkodásmódot, és mi ezt teljesen normálisnak tartjuk. Ennek ellenére szerintem a társadalomnak, főleg az idősebb generációi, hogyha meglátnak egy kisminkelt férfit, akkor elhúzzák a szájukat. És én szerettem volna fölépíteni egy olyan kutatást, ami magát az identitást vizsgálja, és a kutatás az egészen a sminkmárkán keresztül mutatja be, hogy hogyan lehet fölépíteni egy egyéni identitást. Na hát ezt én mai napra már elvetettem, és sokkal inkább szeretnék foglalkozni azzal a témával, amiről most is beszélünk. Mert ez egy olyan téma, ami szerintem örökérvényű. Szerintem újságírónők lesznek, valószínűleg hát még sokáig bizonyos diszkriminációval meg kell küzdeniük. Amit nagyon fontos leszögeznem, hogy nem csak negatív diszkrimináció létezik az újságíró szakmában, hanem a kutatásomnak az egyik eredménye is az volt, hogy pozitív diszkriminációban is részesülhetnek. Tehát vannak interjúalanyok, akik előzékenyebbek velük. Vannak, akik kifejezetten azért választják az újságírónőket, vagy azért válaszolnak inkább nekik, mert úgy gondolják, hogy kedvesebbek, empatikusabbak, sokkal nyitottabb lelkűek. Tehát pozitív diszkrimináció is létezik a szakmában. De hogy visszatérjek a kérdésre, szeretnék kutatással foglalkozni, szeretném nem csak érezni és tudni azt, hogy mi az, ami körülöttem van, az miért történik, hanem szeretném ezt tudományos alapokra is helyezni. És szerintem továbbra is trendi és szexi lesz a kutatói munka, és nem hinném, hogy csak az idősebb generációknak lesz ez a fegyvere, hanem igenis a fiatalság is érthet hozzá. És hogyha például megnézzük az ELTE média oktatóit, akkor egy azt látjuk, hogy nagyon fiatal oktatók is jelen vannak, és nagyon széles spektrumban ott vannak, és oktatnak, és átadják a tudást. De emellett nagyon sok oktató úgy kezdi a kurzusait, hogy megkérdezi a hallgatókat, hogy mi történik jelenleg, mik azok a társadalmi folyamatok és változások, amikkel érdemes foglalkozni. És nagyjából ehhez igazítják a tanrendüket. És én több oktatóval beszéltem már, akár most a fél év során is, akik kifejezetten azért csinálják ezt, mert pontosan tudják, hogy a mi generációnk, a jelenlegi hallgatók, azok olyan skillekkel rendelkeznek, ami tipikusan a Z-generáció és a digitális benszülötteknek a sajátossága. És az idősebb generációk, és nem kell feltétlenül, hogyha azt mondom, hogy idősebb generáció, akkor 50-60 és e fölötti korosztályokra gondolni, de nekik ez egy hosszú tanulási folyamat, során elsajátítható. Míg nekünk például teljesen evidensnek számít.
Azért az OTDK-n részt venni egy nagyon nagy élmény, hogyha nincsen járvány. De hát itt most, ahogyan láttam, eléggé alkalmazkodni kellett ezekhez és a körülményekhez. Hogyan nézett ki a verseny pontosan? Hogyan kell elképzelnünk nekünk, én is alapszakosként nehezen tudok elképzelni egy ilyen versenyt az online térben, milyen érzés volt, és egyáltalán a helyezésed milyen most így már pár hét után így boldog vagy?
Én abszolút boldog vagyok, és nagyon örülök a helyezésemnek. Nekem egy második helyezés sikerült elhoznom az országos fordulóból. És hogy kicsit válaszoljak arra, amit kérdeztél, hogy milyen élmény online részt venni ezen, teljesen más élmény. Én korábban nem vettem részt TDK konferencián a saját karomon vagy a saját szakmámban. Nekem van egy bátyám, aki orvostan hallgató volt, most már több éve orvos, viszont ő folyamatosan járt TDK-zni. És annak ellenére, hogy egy mukkot nem értettem abból, hogy mit mond, nagyon sok TDK konferenciáján szerepeltem. Egy kicsit lelkileg támogatni őt, vagy éppen büszkeséggel telt szívvel ott ülni, és nézni, hogy a bátyám olyasmiről beszél, amiből én tényleg egy szót nem értek, csak a kötőszavakat. Tehát ez egy nagy, nagy büszkeség, hogyha valaki kiáll a TDK-ra. Azonban nekünk ezt online kellett végigcsinálni. Már ősszel a kari forduló is online volt, amikor először prezentáltuk a témánkat, aztán online kellett feltölteni januárban a pályamunkánkat, és végül most áprilisban online volt az országos forduló is. És ez engem egy kicsit elszomorított, elsősorban azért, mert minden konferenciának az a különlegessége, hogy ott vagy, személyesen adod elő a kutatásodat, utána akár a szünetekben ilyen small talkok jönnek létre, megismersz új embereket, lehet, hogy még barátságok is szövődnek, vagy már csak az, hogyha van egy szakmában, vagy egy adott területen egy kiemelkedő szakember, ahhoz egy konferencián oda tudsz lépni, és beszélgetést tudsz kezdeményezni vele. Most ez az online térben ez egyáltalán nem volt lehetséges. Ráadásul nem teljes alakokat látsz, hanem egy szekond kivágással, jobb esetben, ezt hozzá kell tenni, de egy szekond kivágásban látod az embereket. Nagyon nehéz elkapni a mimikákat. Ugye azért, hogyha valaki előad, vagy akár vizsgán részt vesz, akkor az ott vele szemben ülő embereknek az arc kifejezésén látja, hogy éppen jó úton halad-e. Ennek ellenére, amikor a Zoom-on keresztül folyik egy konferencia, és nagy képernyőn a te prezentációd látszódik, és talán még ott 3-4 fej van oldalt, ami nem biztos, hogy minden esetben a zsűri, mert azért a Zoom algoritmusa teljesen kiszámíthatatlan, hogy éppen kit dobál fel oda neked, de mondjuk lépkedhetsz közben, ami mondjuk téged megszavar beszéd közben. Tehát ez egy teljesen más közeg. Én nagyon sajnálom, hogy nem offline találkoztunk, hanem az online térbe kellett ezt lefolytatni. Viszont itt szeretnék köszönetet mondani az ELTE Média stúdiójának, ugyanis emberségben hihetetlenül jeleskedtek. Én felhívtam őket, hogy 13 OTDK-ra nevezett ELTE Médiás hallgató van, és szeretném, hogyha biztosítanánk nekik a lehetőséget arra, hogy a stúdióból közvetítsük a konferenciát. Ami azt jelenti, hogy komoly profi felszereléssel, jó minőségű kamerával, háttérrel, csíptetős mikrofonnal és akár jó világítással lehetett előadni. Ezzel összesen 4 hallgató élt, velem is beleértve, és ennek ellenére egy olyan profi környezetet hoztak létre, és hozzáteszem, hogy volt, aki a saját óráit csúsztatta el azért, hogy egy héten, összesen 3 napon keresztül csak velünk az OTD-sokkal foglalkozzon. Tehát emberségből tényleg jeleskedtek, szakmailag pedig brilliroztak, mert konkrétan mindenkit lenyomtunk képileg, akik így éltünk az ELTE médiás háttérrel, és a stúdió eszközeivel. És igen, volt, aki megkeresett utána engem, és kérdezte, hogy na ez hogyan sikerült, és amúgy is, hogy zseniálisan jó volt, és nagyon irigykedett, hogy ő nem ilyen környezetben tudott előadni. Úgyhogy milyen szempontból meg tudtuk egy kicsit oldani, és nem az volt, hogy otthonról a fotelból adtuk elő a prezentációnkat, hanem bementünk a stúdióba, ott voltunk néhányan, természetesen az egészségügyi előírásokat betartva ültünk ott néhányan, és már egyfajta ilyen átmeneti közeget sikerült létrehoznunk, hogy mégiscsak eljöttünk otthonról, és elmentünk valahova, ahol előadhattuk a prezentációnkat.
Karen, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon sok sikert kívánunk a jövőben is, és hát hajrá, Elte Média! Köszönöm szépen a beszélgetést!
Én is köszönöm szépen, és mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, hogyha lát valami érdekes témát, akkor azt igenis kutassa, nézzen utána, és lehet, hogy utána egy olyan dolgozat fog létrejönni, ami utána akár szakdolgozat, vagy éppen OTDK esélyes. Úgyhogy nektek is hajrá, és köszönöm, hogy itt lehettem.
Én is köszönöm.